Alapvetően a szintetikus üzemanyagok azok olyan üzemanyagok, amelyek nem a hagyományos kőolajfinomítás folyamatán keresztül kerülnek előállításra. A szintetikus üzemanyagoknak van két kategóriája, az egyik az az úgynevezett e-fuel, vagy e-üzemanyagok magyarul, amelyek karbonsemleges módon kerülnek előállításra, és vannak a hagyományos szintetikus üzemanyagok, amelyek viszont nem karbonsemlegesek. A kettő között az a különbség, hogy az e-üzemanyagok előállításához a széndioxidot ugye ki kell vonni egy olyan folyamat során, mondjuk egy füstgázból, ahol keletkezne ilyen széndioxid, vagy akár közvetlenül a légkörből vonják ki, de az ehhez szükséges energiát azt már megújuló vagy atomenergiával biztosítják, és aztán a hidrogén elektrolízéséhez, ami egy másik nagyon fontos alkotóeleme az e-üzemanyagoknak, az szintén megújuló, illetve atomenergia segítségével biztosítják, tehát alapvetően kell hozzá hidrogén, és kell hozzá széndioxid. Ezt a kettőt egy katalizátor jelenlétében reagáltatják egymással, és így állítanak elő metanolt, illetve van egy olyan eljárás, hogy egy további egylépéses kémiai reakció segítségével dimetilétert állítanak elő. Ezek azért fontos anyagok, azért nagyon hasznosak számunkra, mert a hagyományos belső égésű motorok meghajtására alkalmasak. Tehát nem kell teljesen új hajtásláncot kidolgozni ahhoz, hogy a jelenleg ismert gépjármű típusokat hajtani tudjuk ezekkel az üzemanyagokkal. Ugye ez egy nagy dilemma, hogyha szeretnénk zöldebbé tenni az individuális közlekedést, a gépjármű közlekedést, vagy akár a teherfuvarozást, akkor milyen technológiák állnak rendelkezésünkre. És hát természetesen ott van az akkumulátor technológia, ott vannak a hidrogéncellás technológiák, de ezek teljesen új hajtásláncot jelentenek. Az e-üzemanyagok biztosítják azt, hogy a hagyományos belső égésű motorok tovább tudjanak élni, és a szigorú környezetvédelmi szabályozások betartása mellett továbbra is forgalmazni tudjuk őket.
Ez tehát a mencsvára a belső égésű motoros autóknak 2035-től az Európai Unióban, de milyen technológia kell a szintetikus üzemanyag e-fuelnak az előállításához, hiszen ide azért gépekre is szükség van technológiára, illetve az sem egy elhanyagolható rész, hogy mekkora ennek az energiaigénye már az előállításnak, hiszen számos lépés kell végbe menjen.
Ahogy azt a szerkesztő úr is nagyon helyesen mondta, alapvetően itt új technológiákra is van szükség, ahhoz, hogy ilyen üzemanyagot elő tudjunk állítani. Az egyik ilyen nagyon fontos az a széndioxid megkötése, ezt a szakma carbon capture-nek nevezi. Ezeket a technológiákat alapvetően ismerjük, tehát nem kell már föltalálni őket, nem kell új technológiát létrehozni. A hatékonyság növelésében van még potenciál. Itt a carbon capture az egy széndioxid csapda használatával lehetséges, ami azt jelenti, hogy ennek az eredmény terméke egy szivacsos anyag, amiben meg van kötve ez a széndioxid, és utána, hogy ez ismételten felszabaduljon, körülbelül 95 Celsius fokra kell hevíteni, és akkor a széndioxid ismét reagáltatható állapotba kerül. Na most ebben az állapotában kell a hidrogénnel elegyíteni, ami hidrogén pedig ugye elektrolízis útján állítunk elő. Ez szintén nem egy új technológia, ez nem kell föltalálni, az elektrolízist már nagyon régóta ismeri az emberiség. Alapvetően itt is a hatékonyság növelés az egyik fejlődési irány, fejlesztési irány. A másik pedig az, hogy ezeket az energiaigényeket alapvetően tiszta energiából tudjuk kielégíteni. Elektrolízist, mivel egy viszonylag egyszerű elektrokémiai folyamatról van szó, ezt bármilyen energiaforrással ki tudjuk elégíteni. A kihívást azt jelenti, hogy ahogy növekszik az elektrolízis iránti igény, azzal párhuzamosan tudjuk növelni a mögé rakott tiszta energiának az igényét is. És hát valóban szerkesztő úr nagyon helyesen kérdezett rá erre, mert ez egy nagy energiaigényű folyamat, de hogyha párhuzamot vonunk, például a kőolaj kitermelés, kőolaj finomítás, ennek a szállítása között, és az elektrolízissel, valamint a széndioxid megkötéssel, illetve ezen anyagok reagáltatásával létrehozott szintetikus üzemanyagok között, akkor azért nagyjából ezek pariban vannak egymással. Egyelőre még azt látjuk, hogy a befektetett energia megtérülése a hagyományos üzemanyagoknál egyelőre jobb arányt mutat, de azért a technológiai fejlődésnek köszönhetően ezt az arányt ezt tudjuk javítani, és ahogy említettem, még viszonylag nagy potenciál van mind az elektrolízis, mind pedig a széndioxid megkötés oldalán, akár energiahatékonyság szempontjából. Azt tudom mondani, hogy a mérnököknek köszönhetően bizakodóak lehetünk.
Senkit nem lepünk meg, amikor azt mondjuk, hogy hát széndioxidból van elég, viszont maga itt az előállítása a kulcskérdés, és egyesek azt feltételezik, hogy még 2035-ben sem, tehát amikor a klasszikus belső égésű motoros autókat betiltják, még mindig nem lesz elég szintetikus üzemanyag e-fuel, ami azt fogja jelenteni, hogy a kínálat az alacsony lesz, miközben a kereslet meg fog ugrani, ez pedig az árak emelkedéséhez vezethet. Mennyibe kerülhet majd a jövőben, amikor már csak ez lesz, vagy amikor már csak ilyen működésű belső égésű motoros autókat fognak forgalmazni, mennyibe fog akkor kerülni előrejelzések szerint a szintetikus üzemanyag?
Nagyon nehezen megválaszolható kérdés, hiszen azt se tudjuk előrejelezni, hogy mondjuk egy vagy két év múlva a hagyományos üzemanyagnak mennyi lesz az ára, hiszen a piac az egy rendkívül komplex rendszer, és ráadásul a szakma ezt úgy mondja, hogy a játékelméletben vannak az egyszintű meg a kétszintű káoszok, és az egyszintű káosz az az, amire nincs hatással a különböző előrejelzés, ilyen például az időjárás. Hiába jelezzük előre, hogy csapadékos lesz az időjárás, vagy éppen száraz idő várható, nincs hatással arra, ami végül bekövetkezik. A piac viszont kétszintű káosz. Ez azt jelenti, hogy az előrejelzés maga is befolyásolja a végkimenetelt. Például, hogyha én előrejelzem, hogy $100 lesz hordonként a nyersolajnak az ára, akkor a piac erre reagálni fog, és elkezdik fölvásárolni az olaj részvényeket, és már lehet, hogy nem holnap, hanem ma $100 emelkedik az olajnak az ára. Tehát ebből kifolyólag lehetetlen megjósolni ezeket a tőzsdei termékeknek az árát. Viszont azt szeretném mindenképpen árnyalni, hogy alapvetően 2035 után nem egyből kell minden gépjárművet szintetikus üzemanyaggal hajtani. A jelenlegi szabályozás abba az irányba mutat, hogy 2035 után nem lehet forgalomba helyezni olyan gépjárművet, amely hagyományos üzemanyaggal működne. Viszont a korábban forgalomba helyezett gépjárművek, azok továbbra is működhetnek hagyományos hajtóanyaggal, ami azt jelenti, hogy egyfajta fokozatos átmenettel kell majd számolnunk 2035 után. Nyilván lesznek olyan pionírok, akik már 2035 után is új technológiás gépjárműeket vesznek, ahogy napjainkban is vásárolnak például akkumulátoros meghajtású autókat. Nyilvánvalóan ennek a fölfutása már 2035 előtt meg fog kezdődni. Viszont 2035 abból a szempontból lesz vízválasztó, hogy utána már új, hagyományos üzemanyaggal hajtott gépjárművet nem lehet majd forgalomba helyezni, és most jelenleg a szabályozás, illetve a különböző gépjármű gyártóknak az előzetes nyilatkozatai alapján arra kell számítani, hogy ezek ugyanúgy belső égésű motoros gépjárművek lesznek, csak olyan szenzorral lesznek felszerelve, hogyha ebbe valaki hagyományos dízelt vagy benzint tölt, akkor a motor letiltja majd a gépjármű indítását, tehát rá lesznek kényszerítve a gépjármű használók, hogy már ilyen új e-üzemanyagokat használjanak. Tehát alapvetően én egy viszonylag gyors felfutású, de fokozatos átmenettel számolok, nem pedig egy éles váltással, hogy egyik nap még lehet használni, másik nap pedig már nem.
Hosszasan lehetne arról beszélgetni, hogy hogyan lehet majd a jövőben ezt az érzékelőt, ezt a szenzort kiiktatni, de nem ez a beszélgetésünk témája, így hát összegezzünk azzal kapcsolatban, hogy nem csak elektromos autók lesznek újonnan elérhetőek az Európai Unióba 2035 után, hanem itt lesz a szintetikus üzemanyag is. Megváltást hozhat ez a szintetikus üzemanyag, hiszen hogyha az abszolút hatékonyságot, a végül a kerekekre eljutó hatékonyságot nézzük, akkor az elektromos autó ebben még mindig egy éllovas.
Alapvetően nem megváltásként, inkább mentőként értékelném a szintetikus üzemanyagoknak a helyzetét. Egyetlen egy pontosítást itt viszont be kell szúrjak, tehát a szintetikus üzemanyagok és az e-üzemanyagok viszonya az olyan, mint amit a biológia órán megtanítanak minden kisgyereknek, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Tehát minden e-üzemanyag szintetikus üzemanyag, de nem minden szintetikus üzemanyag e-üzemanyag. Ugye a kettő között az a nagyon jelentős, hogy milyen energia felhasználással elektrolizálnak és kötik meg a széndioxidot, tehát nem minden szintetikus üzemanyag lesz majd engedélyezett 2035 után a jelenlegi várakozásaink szerint, csak a megújuló, illetve atomenergia használatával előállított szintetikus üzemanyagok, ezeket nevezzük e-üzemanyagnak. Tehát a véleményem szerint ez inkább egyfajta mentőv a hagyományos technológiát használó autógyártók számára, hogy a Németország, illetve több kisebb ország köztük Magyarország is kiállt annak érdekében, hogy ezeket az üzemanyagokat lehessen 2035 után használni. Ennek az volt az oka, hogy a jelenlegi autóiparban érdekelt országok egyértelmű jelzést kaptak az ipartól, hogy ez a 2035-ös dátum, ez teljes technológiaváltással nem megvalósítható. Az viszonylag egy könnyű és menedzselhető átállás, hogyha ezeket a szenzorokat kell felszerelni, és még az is menedzselhető, hogyha új üzemanyag ellátási láncot kell kialakítani. De az, hogy minden belső égésű motorral szerelt gépjármű a jövőben akkumulátoros vagy hidrogéncellás legyen, ezt az autógyártók ilyen rövid határidővel nagy valószínűséggel nem tudták volna teljesíteni, és ezért Németország vezetésével ez a néhány országot tömörítő blokk behúzta a kéziféket az európai jogalkotásnak a járművén, most ilyen szép képet használva, és gyakorlatilag egyfajta mentő övet dobott az autógyártók számára, az autóipar számára, hogy teljesíthetik a klímacélokat, de nem kell ekkora drasztikus lépést tenni. Azt azért érdemes még itt megjegyezni, hogy az e-üzemanyagok, illetve a szintetikus üzemanyagok általánosságban járnak üvegházhatású gázkibocsátással. Nem véletlen az, hogy a brüsszeli szándék elsőkorban az volt, hogy ezek az üzemanyagok ne legyenek engedélyezve. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy van egy erőmű, például egy fosszilis erőmű, aminek van egy füstgáza, ezt választják le a széndioxid megkötési eljárás során, és ezt a füstgázból kivont széndioxidot használják utána az üzemanyaggyártás során. Ami végső soron kibocsátásra kerül a gépjármű kipufogójánál, viszont ez jelentősen kevesebb kibocsátást eredményez, hogyha összeadjuk, mint hogyha az erőmű is kibocsátana, és a gépjármű flotta is kibocsátana, így most a két kibocsátás helyett csak egy kibocsátással számolunk. Tehát van széndioxid megtakarítás, de nincs teljes karbonsemlegesség. Ezt azért fontos tisztázni.